Nincs időnk pihenni. A csendesedő járványhelyzet után a közelünkben zajló háborús krízishelyzet határozza meg a mindennapjainkat.
A segítségnyújtásban szerintem ki kéne, hogy alakuljon az az együttműködési érzékenység, hogy felelős vagyok a környezetemért.
Az operatív feladatok mellett a csapat mentális egészsége kerül a középpontba.
Egy vezetőnek, egy csúcsvezetőnek az egyes számú felelőssége az emberi közösségnek, értékének, együttérzésének, érzékenységének a visszaadása, megteremtése.
Hogyan válhatunk alkalmas vezetővé egy ilyen helyzetben? Hogyan adjunk irányt, ha mi magunk is szorongunk? Mit csináljunk első lépésként, és milyen változást eredményezhet, ha elindulunk ezen az úton?
Érdekel az éttermes világ? Saját üzleted van, vagy a nyitást fontolgatod? Vendéglátásban dolgozol, vagy csak lelkes vendégként követsz mindent, ami ezzel kapcsolatos? Lépj szintet gasztronómiai témájú podcast sorozatunkkal! A Piknik Budapest célja a gasztrovállalkozások edukációja, a tudásmegosztást a Mastercard támogatja.
Sziasztok, ez itt a Piknik Podcast, én Bánhalmi Kata vagyok, és a mai adásunk az több szempontból rendkívüli. Egyrészt sajnálatos módon nem tudott ma itt lenni velünk a műsorvezetőnk, Petúr András, így kivételesen én fogom ezt a beszélgetést vezetni, és abban is eltérünk a megszokottól, hogy fogalmazunk úgy, hogy nem hagyományos gasztrovállalkozásokat érintő témáról fogunk beszélgetni, hanem egy olyan témát hozunk be, ami mindannyiunk napjait alapjaiban meghatározza az elmúlt hetekben. A vendégünk egy kis hazánknak talán a legelismertebb, egyik legelismertebb coach szakembere, Sárvári György. Szia, Gyuri!
Sziasztok! Szia!
A téma pedig, ami miatt megkértük, hogy majd csatlakozz hozzánk, és segíts nekünk egy picit eligazodni, az a vezetői felelősség a krízisben, aminek az adja a hátterét, hogy alig ocsúttunk fel gyakorlatilag a pandémia elmúlt 2 évéből, a lelki hatásokból, a gazdasági következményekből, az üzleti, iparági helyzetből. Azonnali találjuk magunkat egy másik krízisben, egy háború közvetlen közelében, és egy olyan állapotban, ami mindannyiunkat érint, és egyikünk sem tudja ettől függetleníteni magát. Ahogy erre a beszélgetésre készültem, megnéztem egy előadásodat, amiben a sématörésről mesélsz, és Antal Dóra egy vízilabdázó videóját mutatod meg, ahogy egy bravúrral, egy elveszettnek hit pillanatban megmentette egy meccset, és ahogy most itt előzetesen beszélgettünk, megfogalmazódott egy olyan gondolat, hogy kollektív sématörés, ami jelenleg zajlik. Segíts ezt egy picit kibontani a hallgatóinknak.
Igen, köszönöm szépen. Kicsit meg vagyok fázva, ezért ilyen rekettes a hangom. Tehát akkor rögtön a közepébe vágva a kollektív sématörés, és akkor Antal Dóra. Mert hogy szerintem ez a nőkhöz kötődik, ez a kollektív sématörés. Én azt tapasztalom, és érzékelem magam körül, saját képzésemben is, hogy a nők egy alapvető változási folyamaton mennek keresztül, ahol a régi működés megkérdőjeleződik, és valamifajta új egyensúly áll be. Ez nagy mértékben kihat rajtuk keresztül az egész világra, mivel a nők szerintem meghatározója a világ alakulásának, és a női lét az az alapállapotamból. Ugye a férfi másodlagosan jön létre, az embrionális állapotból fejlődve is, és a nőknek a stabilitása az most úgy érzem, hogy felborult, újjá alakul, újjá rendeződik, megváltozik, és másképpen fogják megtalálni a szerepüket az életben, a világban, a férfiak mellett.
Hogy egy picit ezt ugye bekapcsoljuk a jelenlegi helyzethez, hogy a hallgatóink ne higgyék azt, hogy egy instant önismereti tréningbe kapcsolódtak. Ugye hogyan kapcsolódik ez a jelenlegi krízishez, a háborús helyzethez, és ahhoz a fajta szorongáshoz és feszültséghez, amit megélünk?
Először hagyd mondjak valamit, hogy most azt láttam, hogy megint ez a női vezető téma, ezért nagyon populáris lett, hogy a nők mint egyes számú vezetők. Én erről azt gondolom, hogy hagyományosan egy nő egyes számú vezetőnek nem alkalmas. Ugyanis azt látom, hogy nagyon sok nő erősebb férfiként akar vezetni egy céget, mint egy férfi, ez pedig egy zsákutca. Az a Az egész maszkulin világkép, amiben egy vezetőt ma elképzelünk, az egy nagyon erőteljesen racionális, irányító, menedzser, alkotó vezető, néha egy pici líder attitűddel, és még lelkesíteni is képes. De valójában a vezetők többsége menedzser, aki magas teherbírással és tudatossági szinten képes folyamatokat irányítani. Ebbe a helyzetbe való belépése egy nőnek szerintem igazából nem indokolt. Mert hogy egy nő sokkal többre lenne alkalmas. Eleve sokkal intuitívebb, sokkal erősebb benne az érzékenység, az együttérzés egy nőben. Ezeket a képességeit egy közösség építésben tudná leginkább kihasználni. Nem pedig folyamatok menedzselésében. Ez a szintje a vezetésnek azonban még szerintem gyerekcipőben jár.
Na hirtelen nagyon sok gondolatom lett, és mint ugye egy női vezető, először így meg is akadtam most azon, amit mondtál, viszont ezt is kérlek segíts egy picit értenünk. Tehát azt mondod ezzel, hogy a női vezető, mint olyan, az egy tévút, vagy meg kell tanulni egy újfajta női vezetést, ami azokat a készségeket, képességeket, ami egy nőben, talán fogalmazunk úgy, hogy inkább megvan, mint egy férfiben, jobban tud érvényesülni.
Inkább ez a második. Tehát a női vezető nem tévedés. Szeretnék sokkal több női politikus látni például vezetőként, sokkal jobbat tenne a világ alakulásának, de jelen pillanatban mégis az a maszkulin politikai vezetők világát éljük.
Elférfiasodott nők vannak mindenhol.
És elférfiasodott nők megpróbálnak nagyobb teljesítményt letenni ezen a zsákutcán. Ez nem egy női vezetői prioritás. A nőnek a közösség alkotásban, az érzékeny jelenlétben kéne stabilabban és vezető pozíciót elfoglalnia, de ehhez a világnak is meg kell változni. Jelen pillanatban a világ alakulóban van, és azt látjuk, hogy a régi világkép, ez a maszkulin, erőteljes, patrióta világkép, minthogyha az utolsó napjait élné, talán ez a háború is ennek a következménye, ahol férfiak erőt demonstrálnak, rettenetes szenvedést okozva a világnak és embertársaiknak. Egy valódi női vezető szerintem ezt gyógyítani tudná és ellensúlyozni.
Mondhatunk olyat, hogy a mostani helyzetben, és egy kicsit ismét ránk vonatkoztatva, akik a mindennapjainkat most szorongással indítjuk, van bennünk rengeteg olyan félelem, ami eddig teljesen ismeretlen volt. Itt most a nőknek nagyobb szerepe van abban, hogy ebben a helyzetben harmonizálódni tudjunk, mint a férfiaknak?
A férfiak, én azt látom, hogy nem beszélnek a szorongásukról, pedig nagyon fontos volna. Tehát a szorongás most mindenkit érint, itt Magyarországon is, de szerintem Európában vagy világon is megjelenik. A férfiak megszokták, hogy munkavégzésben és rutin feladatokban próbálják meg a szorongásukat elnyomni, és nem adnak neki hangot, sem testi, sem fizikai, sem lelki szinten. Viszont a szorongás kifejezése, megjelenítése az első pillanat lehetne a változáshoz, amiből ki kéne indulnunk, hogy ne menjünk át azonnal a pótcselekvésbe. Tehát a B-tervek most mindenütt, azt látom, családokban felszínre törnek, útleveleket hosszabbítanak, vízumokat kérnek be, próbálják a távoli rokonokat elérni, és hogyan fogom kimenekíteni a gyerekeim a családom. Most ez a projekt fut. De ennél sokkal fontosabb lenne egy belső stabilitás megőrzése, amiből egy új élet, egy új perspektíva, új lehetőség fakadhatna, hogyha nem kötné le az energiákat ez a B-terv, a szorongás elnyomás, hanem a szorongás megéléséből egyfajta belső cselekvésbe, egy sokkal intuitív állapotból kiindulva, szerintem gyorsabban eljuthatnánk a megoldás és a megújulás felé. De ennek az első lépése a szorongásnak a kifejezése, ennek a megállapítása.
A szorongás kifejezése az kicsit olyan, legalábbis így néhány férfitől hallottam már ilyet, hogy az gyengeség, és hogy az, hogyha én kifejezem, hogy szarul vagyok, vagy hogy rettegek, akkor gyengének fogok látszódni. Hogy egy kicsit közelebb hozzuk ezt a elvontabb gondolatot, amit most megosztottál, ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát mit kéne csinálnia egy férfi embernek ahhoz, hogy előre tudjon mozdulni ebben?
Tehát, hogyha a szorongást gyengeségnek élem meg, akkor automatikusan rutin feladatokba tolom bele az energiáim, hogy ne kelljen gondolkodnom, éreznem. Az érzés megfogalmazása például vezetőként az első, és akik velem dolgoznak, egyes számú vezetők, megkértem őket, hogy ültessék le a csapataikat, és biztosítsanak teret ahhoz, hogy el tudják mondani, milyen szorongási fázisokon mennek keresztül. Hogy érzik magukat, hogy érinti őket ez a háborús helyzet.
Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy elkezdődik egy meeting, és akkor onnan nem onnan indulunk, hogy mi a heti vagy a havi terv, vagy
nem,
hogy hol tartunk.
Hanem hogy érzed magad, hogy hat rád ez a krízis helyzet, igen. És utána, amikor ez kimondódik, és létrejön egy együttérzés, együttműködés ebben, akkor a második legfontosabb, hogy megállítom a negatív forgatókönyvek, a ventilációs levezetéseknek a rutinját, és azt mondom, hogy oké, okay, most ez van, de most ebben az állapotban egymást erősítve mit tudunk tenni?
Felmerül az, és szintén ezt így egy kicsit átgondoltam, hogy ha mondjuk három kategóriába szeretném megfogalmazni, milyen munkatársakat látok. Van, akik így az elmúlt két év után teljesen apátiába ülnek, és szinte semmivel nem lehet már őket terhelni új információval, új irányjal. Vannak a túlműködésesek, akik úgy menekülnek a probléma elől, hogy még többet dolgoznak, vagy még inkább bele menekülnek a munkába, és vannak a, de most úgy fogalmazom meg, hogy az örök hisztisek, aki bármi történik, elkezd ventilálni, és ezzel erősíti a negatív energiát a csapaton belül. Hogyan lehet megtanulni a különböző típusú embereket egyszerre bevonni, vagy külön-külön bevonni egy ilyen közös feladatba, vagy térbe, ami egy ilyen megbeszélés?
Hát ugye a vezető kiválasztás az első téma, hogy a vezető az nem automatikusan kineveződik, hanem kiválasztódik. Hogyha egy cégben sikerül megtalálni azokat a formákat, amin keresztül vezetők kinőhetnek pozitív értelemben, és nem pedig pusztán tesztekkel, vagy vezetői kérdőívekkel, vagy különböző helyzeteken, szituatív helyzeteken választják ki őket, akkor gyakorlatilag egy vezető alkalmossá válik arra, hogy közösséget építsen és irányítson. Ez a legfontosabb feladata. A szakmai menedzseri munka az lecsökken 30%-ra. Egy vezetőnek, egy csúcsvezetőnek az egyes számú felelőssége az emberi közösségnek, értékének, együttérzésének, érzékenységének a visszaadása, megteremtése. Hogyan tudjuk egymást támogatni krízis helyzetben? Milyen lehetőséget látunk ebben a krízis helyzetben üzletileg? Mert ugye a cégnek menni kell. Az nem árt, hogyha van profit. De nem az a profit maximalizálás nem lehet az egyes számú cél, hanem az egy eszköz ahhoz, hogy jobban megtaláljuk önmagunkat a világban. A legfontosabb az nem a profit orientáció, hanem az értékadó együttműködés, amiből értelmes munkavégzés és feladatok nőnek ki. De ezeket nem az éves üzleti terv szintjén határozzuk meg, hanem az adott helyzetben az emberi közösség együttműködéséből kialakuló helyzetértékelésekből. Ez mindig problémákon keresztül jelenik meg.
Igen, ezt olvastam, ugye maga a téma felvetés, hogy a krízisben a vezetői felelősség az egy posztodból indult el, ahol gyakorlatilag azt mondott, hogy kizárólag krízisben, vagy az van a szövegben, hogy krízisben lehet fejlődni. Ez igaz?
Ez igaz. Ugye krízis helyzetben választódik ki az igazi vezető. Tehát aki a krízissel szembe tud nézni, benne tud maradni, képes a többieket felemelni, képes megteremteni azt a tiszta teret, ahol az együttműködés újra definiálódik, és tartja a lelkesedést, a jelenlét erejét az emberében. Az a vezető, aki rutin feladatokba menekül, eltűnik a többiek elől, mert hogy nem mer szembenézni azzal, hogy mi játszódik le a többiekben, milyen nehézségekbe ütközik a cég, milyen üzleti veszteségek leselkednek ránk a jövőben, ugye ezek elől elzárkózik, és pusztán csak üzletileg próbálja ezeket menedzselni, az emberi tényező figyelmen kívül hagyásán, akkor tévútra vezeti a csapatát, és nem alkalmas, megbukott a vezetői vizsgán.
Honnan tudjuk azt, akár vezetőként, honnan tudom én magamról azt, hogy én erre alkalmas vagyok-e, vagy bárki, aki hallgat bennünket, és ezért itt nem kizárólag multinacionális nagyvállalatok, több ezer főt vezető embereiről beszélünk, akár ugye gasztrovállalkozás, sok egy kisebb étterem vagy kávézó. Mikor van az, hogy egy vezető annyira rendben van magával, hogy erre a feladatra egyáltalán alkalmas legyen?
Jó vezetőnek van egy jó tanácsadója, szerintem ott kezdődik a dolog, ugyanis egy vezetőt Ilyen helyzetben elkap a gépszi automatikusan, és robot üzemmódra vált át. Ez teljesen természetes. Problémákat kezd el menedzselni racionális szinten. Ez azt jelenti, hogy lyukakat tömköd be. Veszteségeket próbál elemezni és megelőzni, de ez kevés. A valódi problémák elakadásoknak a felszínre hozásával és azoknak az együttes bevont megoldásával, a többiek bevonásával megoldással új üzleti lehetőségeket tud kibontakoztatni. Ez viszont el kell, hogy vigye a fókuszát az aktuális mindennapi menedzseri feladatokról, és létre kell hozni egy olyan teret, ahol mélyebb problémafúrások történnek, amin keresztül újra definiálódik maga az üzlet és a üzleti tím. Ez egy megállító, rettenetes erőfeszítést igénylő helyzet.
És még adott esetben rövid távon veszteséget is hozhat, hiszen...
Rövid távon veszteséget is hozhat, de kivonni magam a krízis állapotnak abból az autopilot működésével, hogy kézirányításra váltok, nehogy valami baj történjen, rettentő nehéz. Ilyenkor az az omnipotencia érzés hatja át a vezetőket, hogy mindent nekem kell megoldani, mert én tudom a legjobban.
Ebben nagyon egyszerű belecsúszni.
Tehát mindig ebben... ott vagyok, mindenütt, mindenkit kontrollálok, és megpróbálom a legjobbat kihozni. 12-14 órát dolgozom.
Hogyan kell ebből kilépni? Tehát mikor van az, amikor azt mondom, hogy én most itt megállok?
Úgy kell kilépni, hogy járnak hozzám vezetők, és azt mondom, figyelj ide, mikor kezdesz dolgozni? 9. Akkor minden nap 9-5 egy órás edzést végzel. Nem tornateremben, kimegy a szabadba, oxigénhiányos állapotot létrehozva, saját testsúlyos edzést kezdesz végezni, és úgy lépsz be a munkahelyedre, hogy túl vagy a saját edzéseden. Utána leülteted a csapatokat, létrehozol egy nyugodt, felszabadító, együttműködő teret, és behozod azokat az üzleti problémákat, amik a legnehezebbek. Tímtagok hozzák be, a vezető segít ezeket feldolgozni, és ezen keresztül rálátni arra, hogy milyen állapotban van a csapat, és milyen állapotban van az üzlet. Ehhez képest a rutin vezető reggel beesik, maximum elvitte a gyerekeket iskolába, beesik a munkahelyre, na, nézzük a napi feladatokat, próbáljuk menedzselni a céget. Ebből nem jön ki egy plusz effort.
De ezzel tulajdonképpen azt mondod, mert ugye a magyar cégek jelentős százalékát nem coachok és mediátorok vezetik, hogy ezt egyedül önmagától nem sokan tudnak eljutni. Tehát ez kell valaki kívülről, aki ebben mondjuk neked segít, hogy egy ilyen helyzetet, lásd háború, amikor arra mész be, hogy te is szorongsz, azt nézed, hogy az összes kollégát szorong, ebből valamilyen úton, módon ki tud lépni, ez megy egyedül?
Hát, hogyha valaki eljutott egy magas tudatossági szintre, és éber állapotban van, akkor megy. Hogyha nem jutott el ide, akkor szüksége van egy olyan megállító tanácsadóra, aki szembesíti az automatizmusaival, amik nagyon gyakran kimenekülések a valódi problémából, és látszat B-tervek. Tehát ahogyan a családoknál most ezek a B-tervek, az útlevél meghosszabbítás, menekülő utak, stb. Mit teszek, milyen rokonai vannak, ez egy bizonyos látszat nyugalmat hoz létre. A menedzsment világban ugyanígy ez a belecsúszás a mindennapi rutin feladatokban egy látszatbiztonságot hoz létre. Ennek a megállítása az, hogy szembenézek a saját feszültségemmel, szorongásommal. Rendbe teszem testileg, lelkileg magam. Olyan állapotba hozom, ahol újra működnek a megérzéseim, az intuícióim. Ez csak egy fegyelmezett, disziplinált állapotban jöhet, érkezhet meg. Ebbe az állapotba bevonom a csapataimat. Megállítom őket, rövid, hatékony meetingeket tartok. Problémákról és lehetőségekről beszélgetünk. Nem rutin feladatokat oldunk meg, hanem mélyebben belemegyünk egy-egy témába, és azon keresztül újra struktúráljuk magát a tímet, az együttműködést és az üzletet. Ez egy másfajta szemlélet, másfajta gondolkodás. Ma már nincs lehetőség 2-3 órás meetingeket tartani. Annyira felgyorsult az idő, hogy ahogyan nincs lehetőség 3-4-5 éves terápiás folyamatukba járni és ventilálni folyamatosan változás nélkül, Ugye cégek életében is ezeknek a gyors, hatékony, de mély meetingeknek van csak értelme.
Kicsit olyan ez, mintha egy ilyen belső kapcsolót kéne átállítani ahhoz, hogy máshogy működj. De ehhez mi kell? Mert ezt is egy picit azért próbálom milyen kézzelfogható lépésekre lehozni, mert azért nem úgy működik, hogy én akkor gondolok egyet, holnaptól meghallgatom a Sárvári Gyurinak a gondolatait, és holnaptól akkor én máshogy működöm. Hogy jut el valaki ide, hogy ezt a belső kapcsolót, amit adott esetben a szorongások miatt érez, hogy ezt egyáltalán megtalálja, vagy megmerje, mert rettentő melósnak hangzik, amit most elmondtál.
Ez rettentő melós. Tehát ez meló nélkül egyrészt nem megy. De az ember nem veszi azt észre, hogy robotüzemmódban van. Itt ez a dolognak a lényege. Robotüzemmódban, amikor rutin feladatokat látok el, akkor nem működnek az intuíciók, nincsenek kreatív ötletek. Ott van egy tudattalan, álmodó, folyamatos sodródás, amiben megjelennek lehetőségek, stb., de igazából ez a belülrévő mélyebb megérzések nem jelennek meg.
Hogy jössz ki robotból?
Hát az egyik része az a mindennapos edzés, ami egy meditatív állapot kell, hogy legyen, teljesen fókuszált jelenlét. Szerintem egy első számú vezetőnek, vagy egy felső vezetőnek ma minden nap formába kell hozni a testének magát. A kettes az, hogy a tímek együttműködésén keresztül plusz energiához jut ő maga és a tímek. Tehát olyan teret kell létrehozni, ahol valódi, mélyebb érzelmi alapú megosztások mellett megjelenhetnek az innovációk, tehát a kreatív ötletek. Ez nem egy rutinból, ez nem egy hosszú kézi vezérléses meeting eredménye, hanem ez egy megújuló kicsi emberi tímnek az együttműködéséből fejlődik ki.
Picit olyan, hogy kicsit megnyitod az embereket lelkileg, megnyitod magadat először lelkileg, közelebb kerültök egymáshoz emberileg, és az felszabadít valami olyat, amiben a közös gondolkodás jobban működik, vagy segíts ezt megérteni?
Igen. Például hány olyan vezetőt ismersz, aki beül a menedzsment meetingre és azzal kezdi? Adjatok nekem visszajelzést. Hogyan működöm? Na most ezt például létrehozni egy ilyen teret, ugye megdöbbenés hoz létre. De például, amikor sportolókkal dolgoztam, azt láttam, amikor ez létrejött, a csapat legyőzhetetlenné vált.
Miért?
Olyan energiákat szabadított fel bennük, hogy mindent megtettek a vezetőjükért és egymásért. De előtte rutinból játszottak. Tehát vagy bejött, vagy nem jött be.
Aki mondjuk minket hallgat, és mondjuk holnap reggel bemegy a cégébe, leülteti a csapatot, és elindít egy ilyen kérdéssel, hogy srácok, mondjátok el, adjatok nekem visszajelzést az én munkámról. Ez már tud egy olyan...
Ez most csak egy példát
persze,
mondtam.
Persze, csak hogy tényleg...
Most
hogy,
egy példát mondtam. Tehát az kilépni a rutinból. Például, ha azt érzem, hogy szükségem van egy külső látásmódra, akkor a tímemet leültettem, és azt mondom, adjatok visszajelzést. Másik az, beviszem a saját gyengeségeimet, a saját elakadásaimat, megmutatom magam. Tehát nem félek attól, hogy átlátszóvá válok. A többieknek így adok valódi mintát. Tehát ez nem egy kommunikációs helyzetgyakorlat, ez egy valódi mintaadás. És a minta az a jelenléten, az attitűdön keresztül megy át.
Minden kommunikál, amit csinálsz.
Hát de mint a szülő-gyerek kapcsolatban. Hát nagyon sok szülő mit képzel, azt képzeli. Példaadó szülő vagyok, mert elmondom a gyereknek, hogy mit csináljon. A gyerek nem azt veszi le. Azt veszi le, hogy az anyám gyűlöli a férfiakat. Ezt azonnal leveszi. Hiába fog mást játszani, ez azonnal megjelenik számára, férfiak megbízhatatlanok. Az apám egy zárt, magának való, kibillenthetetlen személyiség. Most hiába fog neki mesélni, azt veszi le, jobb, hogyha senkire nem figyelek oda, csak saját magam tudok minden helyzetet megoldani. Csak saját magamra számíthatok. Ez megy át, az alapműködés, az attitűd, a jelenléten keresztül. A kommunikáció másodlagos. Van hatása, de másodlagos. Szoros emberi együttműködésekben a jelenlétből áramló rezgés attitűd megy át elsődlegesen, másodlagosan a kommunikáció. Most, hogyha valaki nagyon felszínen mozog, és nagyon tudattalan állapotban van, akkor elég a kommunikáció. Akkor meg lehet téveszteni. De egy tudatos jelenlévő számára alapvetően a közelében lévő vezető, szülő, társ jelenlétéből áradó nyitottság vagy zártság megy át. Tehát ott már sokkal nagyobb a jelentőség ennek az attitűdnek.
Tehát ahhoz, hogy alkalmasak legyünk vezetőként egy ilyen típusú krízis kezelésére, ilyen szintig le kell mennünk ahhoz, hogy megismerjük a saját működésünket és a saját gyengeségeinket?
Igen, csak szeretném azt elkerülni, hogy most itt ez valami fajta ilyen spirituális vagy ilyen lelkizős. Ez egy nagyon komoly üzleti fejlesztő jelenlét. Tehát én abszolút ilyen üzletpárti vagyok. Tehát számomra nagyon fontos a hatékonyság, a profit, a pénzhez való pozitív viszony, de nem elsődleges, mindig másodlagos. De csak akkor jutok hozzá energiához, akár anyagi, akár eszközbelihez, hogyha saját magammal rendben vagyok. Tehát ezt nem lehet kierőszakolni, illetve lehet rövid távon lehet kierőszakolni, de hosszú távon működésképtelen, mint egy kapcsolat. Tehát rövid távon meg lehet szerezni egy nőt vagy egy férfit, de nem működőképes. Kommunikációval, manipulációval el lehet érni sok mindent. De a működőképességhez egy magas szintű tudatos jelenlét szükséges, amiből valódi, mélyebb intuíciók vagy érzések születnek meg, amire lehet építeni.
Milyen pontokon szoktak vezetők hozzátok fordulni, vagy a Bardot Consultingba hogyan kerül be valaki, és mi a folyamat? Tehát elmegyek hozzád, akkor mi történik, vagy bármilyen üzleti szereplő elmegy hozzád, akkor hogyan segítetek, vagy hogyan kezdtek el vele dolgozni?
Hát az igazság, hogy válogatósak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy aki elbírja viselni a külső kép, a külső visszajelzést, az alkalmas. Aki nem bírja elviselni, ragaszkodik a saját belső felépített képéhez, és csak racionális szintű tanácsadásra nyitott, az szerintem nem alkalmas, hogy velünk együtt dolgozzon. De hogyha valaki nyitott állapotban tud jelen lenni, és érdekli az, ahogyan látja őt a tanácsadó, akkor elindulhat egy olyan változás, ami egy sokkal üzletibb gondolkodásba is beletorkolik. De ennek az alapja a nyitott, együttműködő jelenlét.
De elég félelmetesen hangzott, amit mondtál. Ez valami fajta szembesítés? Ezt úgy kell elképzelni, hogy...
Szembesítés. Nagyon kemény szembesítés, igen. Tehát, hogyha én elmegyek tárgyalni egy céghez, az első, amit elmondok, az, ami szembe szökik, szembe ötlik. Például a kommunikációban, az együttműködésben, az ügyfélkezelésben, bármi. És hogyha ebből ki tudunk indulni, hogy itt vannak nehézségek, problémák, van egy nyitottság, akkor szerintem kiváló együttműködésünk lesz. Ha ez ott megáll, nem megy be, akkor nem jön létre együttműködés.
Szintén a posztodhoz visszatérve, hogy olvastam a pontokat, hogy ott nagyon konkrét gyakorlati dolgokat fogalmazol meg arra, hogy hogyan lehet egy ilyen krízisben elindítani a csapat együttműködését, viszont ez tényleg nincsen mindenkinek képesítése. Mi történik akkor, amikor elindítasz egy ilyen folyamatot, de nem vagy eléggé felkészült, és nem vagy elég tudás tapasztalat birtokába, és kinyitsz valami olyan cunamit, amit utána nem tudsz kezelni. Tehát hol vannak azok a pontok, vagy hogyan...
De mint vezető?
Mint vezető. Most mondok neked egy példát. Nem tudom, egy ilyen beszélgetésből az egyik kollégád elkezd sírni az asztalnál, és azt te mondjuk megriadsz tőle, vagy megállít, és nem tudod kezelni. Hogyan ezek a szituációkat, hogyan lehet egy csapaton belül megtanulni jól?
Ezeket nagyon egyszerű kezelni. A legprimitívebb módon időkeretekben dolgozom. Az emberek értelmesek. Ha azt mondják nekik, fél óránk van, és a harmadik alkalommal is fél óra alatt lezárul az ülés, megszokják, és megtanulják azt, hogy a legaktuálisabb, nehezebb, fontosabb témákat fél órán belül kell behozni. Ennyi idő áll rendelkezésre. De az emberek teljesen értelmesek, de hogyha egy meeting addig tart, ameddig nekem időm és kedvem van tartani, akkor ellaposodik az egész. Hogyha tiszta, világos kereteket adok az embereknek, és ezekhez tartom magam, akkor az emberek világosan, tisztán és aktívan együttműködnek egy időkereten belül.
Tehát én megtanulom nem magamra venni, hogy én nem sírhattam a meetingen, mert teljesen kivoltam, mert az a 30 perc, az a fix keret.
De nyugodtan sírhatsz, és nagyon fontos, hogy mondd el, mi áll mögötte, de egy időkereten belül, ami ebbe már nem fér bele, azt tovább fogjuk vinni, és négy szem közt megbeszéljük. De azt meg kell tanulni, hogy az időkeretet együttesen átírhatjuk, ha valami megváltoztatja. Minden konszenzusos kell, hogy legyen. Minden döntés konszenzusos kell legyen, hogyha konszenzusos együttműködési kereteket hozunk, akkor együtt kell megváltoztatnunk. Ez például egy alapszabály, ezt nagyon sokan nem tartják.
A konszenzusos együttműködési keret a jövő, ezt így kimondhatjuk? Vagy működik még az a modell, és itt nyilván eltérő cégméretnél bennem felmerül, hogy egy több száz, tehát én mondjuk vezetek, nem tudom, egy 20 fős csapatot, ott ez a mondjuk működőképesnek tartom, de mi van akkor, amikor mondjuk 100 embert vezetsz, akkor hogyan alakul ki konszenzus, vagy ez hogy tud történni?
Ezek a meetingeken alakulnak ki a keretek. Tehát, hogyha az emberek megtanulják azt, hogy egy management meetingen mennyi idő áll rendelkezésre, hogyan lehet behozni témákat, hogyan történik a témák feldolgozása, mennyit beszélhet valaki, és mi az, amikor túllépi a kereteit. Valaki vezeti a meetinget kommunikáció, együttműködés szempontjából. Ő az, akinek a dinamikát kell vinnie. Ha ezeket megtanulják, akkor alkalmassá válnak arra, hogy a saját meetingjeiket ugyanebben a konszenzusos formában vezessék le. Így egy több ezer fős cégnél változás állhat be, és hogyha egy menedzsment profin és hatékonyan, mély problémákon képes időkeretben dolgozni, azt a futószalag mellett dolgozó emberek megérzik. Erre nagyon sok visszajelzésem van. 2000 fős vállalatnál menedzsment változásokat egy héten belül leképezik a futószalag mellett dolgozó fizikai munkások. És beszámolok arról, hogy itt valami komoly változás történt, megváltozott a vezetés.
A háborús témára egy kicsit visszatérve, itt nagyon sokakkal beszélgettem, hogy ugye egyénileg mindenki, ahogy tudott, hozzájárult, vitt, szállított, segített, megtalálta a módját, hogy tegyen valamit a jelenlegi helyzetben, és aztán több cégben felmerült a kérdés, hogy csináljunk-e valamit közösen, ne csináljunk közösen, egy egyéni ügy, közös ügy, egy csomó embernek vagy beszámolt bűntudatról azért, mert ő még nem tett semmit, de már szeretne valamit. Hogyan kell ehhez hozzáállni? Mi itt az egyéni, és mi akár a céges közös felelősség konkrétan a háború és a háborúban való segítség kapcsán?
Igen, azt láttam, hogy vannak nagy cégek, ahol több tízezer eurót átutalnak charity vagy segélyszervezeteknek, és ezzel úgy érzik, hogy letudták. Szerintem ez nem egy jó alapállás. Nem azt mondom, hogy rossz, de nem elégséges. Az embereket a segítségnyújtásba be kell vonni. Személyes szintig le kell menni. Te mit tudsz tenni azért? De a segítségnyújtásban szerintem ki kéne, hogy alakuljon az az együttműködési érzékenység, hogy felelős vagyok a környezetemért. Nem csak krízis helyzetben, hanem mindig. És ezért például a charity programokban a személyes bevonódás, például játszóteret építünk együtt. Annak sokkal több értelmét látom, mint hogy átutalok 2 millió forintot valamelyik gyerekotthonnak. Mind a kettő fontos, de a személyes bevonódás az, ami egy vezetőt a csapat építésén keresztül igazi vezetővé képes tenni. Tehát itt én azt gondolom, hogy a környezetünk reveló aktív figyelem kialakítása és a közelmenés a problémához az mindig sokkal többet ad, mint a személytelen transfer utalások szintjén megmarad.
Kicsit az áll össze nekem abból, amit elmondasz, hogy az első lépés talán az együttérzésnek a kialakítás, hogy újra megtanuljunk érezni és együtt érezni, és hogy utána a cselekvésbe ezt átvigyük. Ezt én jól értem, hogy valahogy ez az út ahhoz, hogy a felelős vezetői szerepbe elinduljunk?
Korábban volt egy cégem, ahol azt javasoltam, hogy karácsonykor ne adjunk pénzt, vagy ne küldjünk ajándékot vezetőknek, hanem hajléktalanokat hívjunk be a cégbe, és vacsorázunk együtt velük, és utána ajándékozunk meg őket. És mindenki hozzon egy hajléktalant. Néhányan azt mondták, de hát a hajléktalanok büdösek. Hát igen, mondom, büdösek. Végülis nem jött létre. A céggel is megszűnt a kapcsolatom, eladtam a céget, már nem volt az enyém. Tehát én azt gondolom, hogy igen, hogyha van egy érzékenység, méghozzá egy problémaorientált érzékenység, hogy én magam a problémáimat képes vagyok megmutatni a csapaton belül, abból az érzékenységből fakad az, hogy észreveszem a mellettem élő embernek az esendőségét. Ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Ezt nem lehet automatikus módon elvárni és csinálni. Akkor marad az, hogy átutalok pénzt. Tehát a saját csapaton belül érzékenység, probléma felvállás, nyitottság az alapja a külső környezettel való együttműködésnek.
Egy illúzió az, hogy ebből ki lehet vonni magunkat? Tehát ha mondjuk valaki így hallgat minket, és azt mondja, hogy oké, hát ez rengeteg dolognak, hogy akkor még a saját munkám mellett, nem, hogy azzal nem tudok megküzdeni, hogy én szarul vagyok, hogy nem tudom, hogy mi lesz a cégemmel, hogy a háborúnak a gazdasági következményei teljesen beláthatatlanok, én most még itt azzal foglalkozzak, hogy érzékeny legyek, meg cselekedjek, hogy ezt csinálja azt, akinek erre van energiája. Ez az attitűd, ez fenntartható?
Fenntartható. Abszolút fenntartható. Ez egy kényelmes, jó attitűd, csak szerintem egy kicsit unalmas.
Azt hogy érted?
Hát úgy érzem, hogyha most ások egy bunkert, feltöltöm konzervvel, van elég hely a családnak, kutyának, macskának, és oda levonulok, akkor az egy valódi élet?
Nem tudom, ezen is gondolkodtam, hogy ugye van bennünk egy olyan, hogy jaj, baj van, akkor inkább nem csinálok semmit, mert az a túlélésnek a záloga. És hogy szerintem ezt is le kell valahol tudni küzdeni, hogy ne ez a, nem tudom, lehet, hogy akár genetikailag a sejtekbe ivódott lefagyás, vagy semmit nem csinálásból ki lehessen mozdulni.
Szerintem ez is rendben van, hogyha az ember lefagy. Az is rendben van, semmit nem csinál. Ezek emberi vészreakciók. Ezek teljesen rendben vannak. Tehát nem várhatom el azt, hogy mindenki azonnal vonuljon ki a frontvonalba és tegye a dolgát. Szerintem a lefagyás, a visszahúzódás, automatizmusba menekülés, az mind rendben van egy ideig. Egy idő után viszont ebből, ha nem tudunk kijönni együttesen, akkor azt gondolom, hogy valahol az egész társadalom léte az fejlődésképtelenné válik.
Talán ez a háborús helyzet, meg ez az egymás után követő ilyen krízisállapotok, amiket megélünk, ez egy kicsit abban a helyzetben is kényszerít minket, hogy már nem tudjuk nem felvállalni, hogy szarul vagyunk. Már nem tudjuk nem felvállalni, hogy szorongunk, hogy nehézségekkel küzdünk. Tehát ez elindít minket egy másik úton?
Jó esetben ez egy esély, hogy elinduljunk. De azt gondolom, hogy nagyon sokan még mindig abban reménykednek, hogy a pandémia után az élet visszatér a régi kerékvágásba. A háború után az élet visszatér a régi rutinba. Nem fog visszatérni. Teljesen új fog kialakulni. Ezekben a pillanatokban dől el. A pillanatot azt mondjuk azt mondom, hogy ebben az év mindegy pillanatban dől el, hogy mivé alakul a világ. Hogyha az érzékeny együttműködés útját választjuk, és az individualitásból ki tudunk jönni, az egyéni érdek helyett a közösség érdekét tekintjük mérvadónak, akkor szerintem van esélyünk, hogy egy jobb világban érkezünk meg. Hogyha nem is bezárulunk, a saját túlélésünk lesz az egyedüli cél, hát az szomorú lesz.
Nincs olyan ma már, hogy egyéni ügy?
Az egyéni ügy mindig összefügg másokkal. Tehát teljesen individuálisan szerintem nem érdemes és nem is lehetséges. Tehát pillangó hatások és effektusok vannak. Mindenek van hatása a környezetemre, a másik emberre. Nem tudom elszeparálni, kivonni magam. Tehát ez az a pillangó hatás, amit gazdaságilag most megélünk.
Mit javasolsz azoknak, akik minket hallgatnak? Mi legyen az első 1, 2, 3 lépés ebbe az irányba?
Kezdjenek el edzeni, dolgozni saját testükön, érzékenyítsék ki magukat, figyeljenek oda az intuícióikra, megérzésből, kezdjenek el cselekedni, élni szabadon, és legyenek egy kicsit őrültek, dobják el a napi rutint, és vállalják fel azt, ami talán első pillantásra lehetetlennek, vagy bolondságnak tűnik, és kezdjenek el szabadabban, önmegvalósító módon élni, együttműködve a környezetükkel.
És hogyha segítséget keresnek ehhez, hova forduljanak? Megkereshetnek téged?
Én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében jelen kell, hogy legyen, vagy meg kell, hogy érkezzen az, aki segíteni tud nekünk, és akit mi segíteni tudunk. Hogyha erre nyitottá válunk, akkor eljutunk a saját segítőnkhöz, vagy megtaláljuk azt a módot, ahogy a másokat felemeljünk. Tehát ez sokkal inkább jelenlét kérdése, mint marketing kérdés. Egyébként sincs már a marketingnek semmilyen értelme, jelentősége a reklámoknak. Ezek sokkal inkább mélyebben belül kell, hogy eldőljenek és kiinduljanak a világba.
Ez kicsit így a valódi dolgokkal való foglalkozás, az igazság, ami néha üt.
Hát az igazság az, amit belülről megélek, és az mindig harmóniában van a közösséggel. Tehát az igazság az nem lehet individuális önmegvalósítás csupán. Az mindig a rendszerben elhelyezett evidencia.
Záró kérdésnek azt tenném fel, hogy ha mondjuk egy jelentős számú ember elkezd ilyen irányba mozdulni, így működni, és mondjuk eltelik valamennyi idő, milyen változást tudunk közösen létrehozni? Milyen változást tud létrejönni a világban ezáltal?
Hát ez a kritikus tömeg, ugye?
Igen.
A pillangó effektust. Tehát, hogyha negatív értelemben azt nézem, hogy Ukrajnában nem vetik el a búzát, annak milyen hatása lesz a tőzsdéken a gabona árára, akkor ez a pillangó hatás ugye még robbanásszerűen végig mehet a gazdaságokon. De ugyanez a pillangó hatás, hogyha egy emberi közösség aktívan elkezd dolgozni a saját érzelmi egyensúlyán, felemelkedésén, ugyanez a pillangó hatás meg tud jelenni a kritikus tömegen keresztül. Egy ország, egy társadalom, egy globális szintű építkezésben. Tehát én hiszek abban, hogy az a munka, amit saját magunkon elvégzünk, annak van hatása a közvetlen környezetünkre, felemelhet másokat, és kiterjedhet. Ennek a kiterjedése most az, ami megváltoztathatja szerintem a világ jövőjét.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és bízom benne, hogy sokaknak tudtunk adni egy kis kezdélökést a változtatáshoz.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk voltál.
Találkozzunk a következő részben is.
A tudásmegosztást a Mastercard támogatta.